8:43 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Víg Zoltán, az Eurocomment Podcast szerkesztője. Szervusz Zoltán, jó reggelt! Ugye szokták volt mondani, hogy a politikában, meg a szerelemben két dologban sosem mond, hogy soha. Ugye ez csodálatos a politikában, mert mindig lehet változtatni az ember álláspontját. Nos, azt mondd el, vagy próbáld meg velünk megértetni, hogy Ukrajnában hogyan alakult ki egyrészt ez a magyar-szlovák együttműködés, mert ugye a magyar kormány szemében gyakorlatilag Ukrajna már ellenség, ez ugye nagyon pikáns ugye a holnapi negyedik évforduló kapcsán, de ez mondjuk egy másik történet. Ugye Szlovákiával együtt most neheztelnek Ukrajnára, ugyanakkor azért Szlovákia meg külön utas az Amerikával való együttműködésben. Hogyan lehet ezt értelmezni? Milyen folyamatok vezettek ideig? Hogy látod ezt?
Azt hiszem, hogy ennek kifejtése bőven meghaladná a rendelkezésre állunk időt. És éppen ezért röviden összefoglalnám, hogy mik azok az új mozzanatok, amelyek megjelentek. Nem lehet az egész kérdéskört ugye függetleníteni attól, amire te is utaltál, hogy berecsent a magyar választási kampány, és ebben jól érzékelhetően a magyar kormány, a kormánypárt is, a miniszterelnök Ukrajnának kiosztotta az ügyeletes ellenség szerepét, tehát ők azok, Zelenszkij elnök az élen, akik ellenünk törnek és megpróbálnak a Magyarország orra alá borsot tölni, hogy ezzel a képzavarral tovább fokozzam a helyzetet. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy ugye ez a különös helyzet adódott elő, hogy a január 27-én a Barátság kőolajvezeték egyik infrastruktúrális létesítményét, egy kompresszor állomást ért orosz támadás kapcsán, ugye az nem hangzik el, hogy ez alapvetően az orosz hadsereg hajtotta végre. A helyreállítás csúszásáért és a kőolajszállítások meg nem indításáért egyértelműen Kijevet teszi felelőssé a magyar kormány, utalva megint arra, hogy nyilvánvalóan összejátszik Brüsszellel, hogy a másik ellenséget is említsem, illetve a Tisza párttal, és így most már összeáll egy klasszikus hát összeesküvés elmélet. A másik oldalon viszont, ami ennél sokkal hát gazdasági szempontból idegesítőbb történet, hogy a helyzet kulcsa most valóban az ukránok kezében van, akik egyébként hivatkoznak arra, hogy a helyreállítás nem sikerült teljes mértékben, a vezeték továbbra is érzékeny, és arra is hivatkozhatnak egyébként, hogyha nem kapnak áramot Magyarországtól, akkor mi a bánattal menne ugyan a kompresszor állomás, és hogyan továbbítanák az orosz olajat. Tehát szerdán, amikor az Európai Bizottság asztalhoz ülteti a két tagállam, Szlovákia és Magyarország, és feltehetőleg Ukrajna képviselőit is, akkor arra törekszik, hogy erre egy technikai megoldást találjon, mert nem akarjanak a politikai oldalát tovább rontani. Csak hogy közben a magyar kormány a szerdai egyeztetést be nem várva megtette ezt a politikai eszkalációs lépést. Ugye először is meglebegtették azt, hogy leállítják a Magyarországon keresztül Ukrajnába irányuló áram- és dízelszállítást. Majd jött az, hogy tehát Magyarország megvétózza majd a 90 milliárd eurós hitelkeretet, amelyet Ukrajnának ugye a december 15-i Európai Uniós csúcstalálkozón az Európai Tanács 24 állam és kormánytól jóvá hagyott. Magyarország is azzal a feltétellel, hogy Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt belőle. Itt megint lehet mondani azt, hogy hát egyszer volt egy megállapodás, egy gentleman's agreement, kezetre fogtak rá, ennek is kéne lennie, a magyar kormány most úgy gondolja, hogy elérkezett az az idő, amikor ezt nem kell figyelembe venni. Majd az adóász, hogy hogy nem szavazza meg Magyarország a következő Oroszország szembeni szankciós csomagot is. Már csak habatortán, hogy látszólag van egy furcsa egybeesés a magyar álláspont bekeményedése és az éppen aktuális washingtoni irányvonalak között is, mert Trump elnök a napokban többször szóvá tette, hogy hát abszolút elégedetlen Zelenszkij elnökkel, mert szerintem már csak ő a békekötés akadálya. Ez lábjegyzetben mondom, mert nagyon furcsa, mert eddig ugye Ukrajna minden béketervet lelkesen aláírt és támogatott, aki nem hajlandó tárgyaló asztalhoz ülni Oroszország, de Trump elnöknek ez az apró különbség talán elkerülte a figyelmét. És most ezzel az egész Ukrajna ellenes és mondjuk ki nemzetközi szempontból kicsi érthetetlen keménykedésnek van egy ilyen, hát látszólag egybeesésnek tűnő konnotáció is. De mit lehet ilyenkor tenni? Ja, és még hát gondolkozunk el azon, hogy az Adria kőolajvezeték ügyében...
Ezt akartam, bocs, Horvátországot akartam most bedobni, hogy azért nem elég itt a magyar, szlovák, cseh, ukrán, amerikai, még itt van egy horvát szál, de megelőztél.
Nos, figyelj, én arra tudok hivatkozni, hogy tehát január 27-én volt a támadás. És egészen a múlt hét közepéig erről jóformán a magyar közvélemény nem is értesült, tehát megtörtént. Alapvetően abban a szakértői, technológiai, technikai szinten folytak az egyeztetések, hogy ugye helyre kalapáljátok időben, és kaphatjuk tovább a kedvenc orosz olajunkat. És ugye az ukrán, nem az, hogy nemleges válasz, hanem nem indult el a szállítás, ez ugye részinten spekulációkat ad okot. De azt is tudnunk kell, hogy valószínűleg Zelenszky elnöknek nem az a feltétlen vágya, hogy még tovább rontsa a magyar-ukrán viszonyt azzal, hogy egyértelműen bebizonyosodjon, hogy a Tisza párttal és Brüsszellel összeesküdve drága hazánk ellen tör. De most tegyük félre az iróniát. A történet valóban nagy dilemmája az, hogy elindulhat-e a tengeri szállítás. Ugye azt tudjuk, az már, hogy három hajó bizonyosan úton van az Adria vezeték végpontja az Omisai terminál felé Horvátországban, és nem orosz olajat hoznak. Ez is arra utal egyébként, amit szerintem magyar oldalról megint nem nagyon szoktak föltetni, hogy feltétlenül hónapok, hanem évek óta a MOL szakértői gondosan dolgoznak azon, hogy ezt az alternatívát szükség esetén azért lehetővé tegyék. Tehát a retorika ide vagy oda, nekem úgy tűnik, hogy van egy technológiai hát felkészülés arra, hogy hát ha erre rá kényszerül.
Igen, és ebben meg is erősítették, ahol első körben, bocsáss meg, Zoli.
A kormány közötti politikai különbségek, amelyek hát egyik oka a MOL és az INA különleges viszonya, az megint csak alkalmat ad arra, hogy most a horvát kollégák mondogassanak oda a közösségi médiában egy-két cifrát a magyar partnereknek. A helyzet idegesítő. Én csak arra tudok hivatkozni, hogy az Európai Bizottság többször kifejtette, hogy nem kéne dramatizálni a helyzetet, ellátási vészhelyzet nincs. Egyébként a magyar energia ilyen operatív törzs, vagy nem tudom, minden pontos neve tegnap ülésén ugyanezt szögezte le Hernádi Zsolt, Orbán Viktor és a
Lantos Csaba.
Nincs akut ellátási vészhelyzet. Megoldható a történet, és innen kezdve ugye azt nem világos, hogy Magyarország miért emelte ennyire, hát szinte abszurd módon a politikai téteket. De nyilván ezt akkor tudjuk meg, amikor majd sok-sok év múlva az részvevők némelyike megírja emlékiratait. Egyelőre úgy tűnik, hogyha sikeres az Európai Bizottság fellépése és közvetítése, akkor a helyzet megoldható. És még egy fontos dolog. Amikor Magyarország bejelentette, hogy leállítja az Ukrajnába irányuló áram és földgáz szállítást, meg a dízelt is, egy dolgot azért nem hangsúlyoztak a magyar szervek, hogy a magyar államnak erre nincs felhatalmazása, olyan értelemben, hogy az Ukrajnának szánt energia jelentős része, mondjuk valahonnan érkezik, tehát Magyarország esetében akár az FGS, akár a MAVIR csupán szállító. Tehát Magyarország, hogyha ezt megakadályozná, akkor ez olyan szinte szankciós lépéseket foganatosítani, amely az európai működés keretében hát nincs lehetősége, vagy sokkal több problémát és kárt okoz. Ugyanez vonatkozik az elektromos áramra is, mert ne felejtsük el, hogy Ukrajnát az Európai Unió integrált az egységes villamosenergiarendszerbe, amelyre külön úgynevezett ilyen kódok vonatkoznak, tehát minden tagállam kötelessége a rendszer egyensúlyának és biztonságának maradéktalan fenntartása. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet kedve szerint le és kikapcsolni, vagy ki és bekapcsolni az energia áramlását, mondjuk Ukrajna felé. Ezt mindenképpen végig kell gondolni, mert a politikai következmények és a gazdasági következmények is rendkívül súlyosak.
Hát ugye akkor nagyon könnyen kerülhetnénk abba a helyzetbe, hogy ellenünk lenne szankciós csomag, nem?
mindig szeretem felhívni arra a figyelmet, hogy ugye a szankciók, az orosz ellenes, vagy Oroszország elleni szankciók kapcsán is mindig elemzik, hogy lábon lőttük magunkat, meg nekünk ez többet árt, mint amit használ. Alaposan végig kell gondolni, hogy az Ukrajna ellen beígért, belengetett, demonstratívan bejelentett szankciós lehetőségek, vagy büntetőintézkedés lehetőségek mennyire hatnak negatívan a magyar gazdaságra. Egyrészt ugye a megbízhatóságra, másrészt a szállítások leállásából fakadó hát jóvátételek és kártérítések, illetve a gazdasági károk tekintetében. Én őszintén remélem, hogy szerdára megnyugszanak a szereplők, és megpróbálnak egy mindenkit kielégítő, praktikus megoldást találni, mert egyelőre ugye hinnem kell az Európai Bizottság illetékesének, hogy nincs klasszikus ellátási vészhelyzet, de egyébként ekkor is életbe lépnének az európai energetikai piac szabályozásából fakadó úgynevezett szolidaritási klauzulák, tehát olyan nincs, hogy ne legyen Magyarországon, hogy effektíve üzemeghiány lépjen föl. És a többi hát hazai kormányzati évről, ami a választási kampány kapcsán rendszeresen felmerül a médiában, mivel jár, arra vonatkozó, hogy a szakértői konzenzus egyet ennyien szólva ugye nem támasztja alá.
Nagyon szépen.
Mi történne, hogyha valóban az Adrián kellene felhozni az olajat? Inkább valószínűleg a beszerzések letárgyalása, a logisztika megszervezése okozhat problémát, de a 90 napos határidőbe ez is belefér. A másik oldalon pedig ugye, ahogy ezt az előbb már kifejtettem, a politikai kockázatok és járulékos károk felmérésére minden korábbinál nagyobb szükség van.
Nagyon szépen köszönöm Víg Zoltánt, az Eurocomment podcast szerkesztőjét hallották. Zene, közlekedés, majd jön 9 óra, amikor jönnek a friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.